Jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntelek benneteket a Talmud Éruvin traktátus 78-as lapját fogjuk ma reggel tanulmányozni, és hogy miről van szó, egy gyors kis frissítés, arról beszéltünk tegnap előtt, hogy mi az, ami két területet elválaszt egymástól permanensen, és olyan hermetikusan, hogy a két terület nem is vonható össze, nem lehetne egy éruvval egybekötni a két területet. Mi az, amikor két terület annyira egybe van nyitva, hogy nem lehet külön csinálni éruvat, hanem csak együtt lehet egybe vonni őket? És mik azok a szituációk, amikor valami el is van választva, meg nem is? Ha akarom, két területnek tekintem a elválasztás két oldalán lévő területet. Ha akarom, egy területnek tekintem. Ha akarom, akkor külön csinálok éruvat. Ha akarom, akkor egybe csinálok éruvat. Ezzel kapcsolatban tanultuk a legutolsó misnánkat, és ebből fogunk most idézni a 78-as lap alján. A misna, és próbáljuk értelmezni azt, amit a misna mondott. A misna azt mondta, malei afar, hogyha van két udvar, és a két udvar között van egy mélyedés, ahogy ezt tegnap gyönyörűen le is rajzoltuk, akkor hogyha a két udvar közötti mélyedés az 10 tefach, erről is húztuk, gyönyörű. Itt van a két udvar. A két udvar között van egy mélyedés. Ha az mélyedés 10 tefach mély és 4 tefach széles, akkor ez egy olyan mélyedés, ami a két területet permanensen és hermetikusan szétválasztja egymástól. Ebben az esetben a két terület csak külön-külön csinál a térúvat. Mi van akkor, hogyha valamivel fel van töltve ez az árok? Fel van töltve ez a mélyedés. Például fel van töltve szénával. Ha azt mondtuk, hogy ez fel van töltve szénával, és én nem fejeztem ki, hogy mit akarok csinálni a szénával, ott akarom-e hagyni el, akarom-e vinni, akkor ez a feltöltés nem számít feltöltésnek, mert feltehetően el fogom vinni onnan a szénát. Ha viszont ez nem szénával van feltöltve, hanem homokkal és kavicsokkal, és akkor is, hogyha nem mondtam, hogy mit akarok csinálni a homokkal és a kavicsokkal, akkor is a feltöltés feltöltésnek számít, mert feltehetően a homokot és a kavicsot nem fogom elvinni a feltöltésből. Erre mondja azt a misna, malé afar, hogyha teli van ez a mélyedés homokkal és kavicsokkal, akkor nem kell, hogy kimondjam, hogy én ott fogom hagyni a homokot és a kavicsokat, hanem csak egyszerűen ott van, bestama, ott van a homok és a kavics, akkor az már úgy tekinthető, hogy az ott is fog maradni, és ez egy feltöltés, és hogyha föl van töltve, akkor a két terület igazából egybe számítódik, és csak egybe lehet csinálni éruvat, és nem lehet külön-külön, mert nincs, ami elválasztja, hogy az árok meg lett szüntetve. Azt kérdezi ennek kapcsán a Talmud, vár filu bistama, ezek szerint a homok és a kavics, ami le van rakva valahova, ha egy árok fel van töltve homokkal és kavicssal, akkor feltehetően úgy is fog maradni. Egy másik helyen viszont, egy másik témával kapcsolatban, méghozzá a kedvenc témánk, tisztaság, tisztatalanság törvényeivel kapcsolatban, azt tanultuk, hogyha egy ház fel van töltve homokkal és kavicssal, akkor az a ház az már nem számít háznak a tisztátalanság szempontjából. Ugye miről beszélünk? Ha van egy házikom, és ebben a házikomban van egy halott. Bocsánat, rossz helyre rajzoltam a fejét, ezt már is javítjuk. Ebben a házban van egy halott, akkor minden, ami a halottal egy fedél alatt van, az tisztátalanná válik. De mi van akkor, hogyha a ház föl lett töltve homokkal és kavicssal? Akkor megszűnik a ház, mint ház. Ugye? A kérdés az, mikor szűnik meg a ház, mint ház? Akkor, hogyha permanensen ott akarom hagyni a homokot és kavicsot. Ha nem mondom ki, hogy ezt ott fogom hagyni, ha nem mondom azt, nem nyilatkozok arról, hogy mi van a homokkal és kavicssal, akkor a misna azt mondja, hogy amíg nem mondom ki, hogy a homok és a kavics az ott marad, addig úgy tekintem, hogy a homok és a kavics nem fog ott maradni, hanem csak átmenetileg van ott, és ezt én egyszer el fogom vinni. Tehát, hogyha nem mondok semmit, akkor az úgy tekintem, hogy onnan el fogom vinni. Tehát, ha nem mondok semmit, vagy nem nyilatkozom, Ha nem nyilatkozom, akkor ezt úgy tekintem, hogy mintha nem lenne ott a homok. Ugye a ház esetében és a tisztátalanság esetében. Tehát ebben az esetben, ha nem mondtam ki, hogy a homokat és a kavicsot el fogom vinni, akkor hiába van teli tömve a ház homokkal és kavicssal, feltöltve, a halottal, ha valami ebben a házban együtt van, akkor az a valami tisztátalanná válik. Itt pedig a misnánkban úgy tűnik, hogy ha nem nyilatkozom, akkor az olyan, mintha akkor attól még, hogy nem nyilatkozom, akkor is ott van. Úgy tekintem, hogy ott is fog maradni. Akkor itt, ha nem nyilatkozom, az jön ki, hogy olyan, mintha nem lenne ott. Itt a mi esetünkben a sábeszi feltöltés kapcsán két udvar között, meg úgy tekintem, hogy ha nem nyilatkozom, akkor is úgy tekintem, hogy nem kell kimondanom, hogy ott tervezem hagyni a homokot és a kavicsot. Hogy lehet ezt a két misnát ezt egy frontra hozni? Hogy lehet ezt az ellentmondást feloldani? Azt mondja a Talmud, Rav Huna mántan ahalai szabjai szihi. Azt mondta Rav Huna, nagyon egyszerű a megoldás. A tisztátalanság kapcsán az egy másik vélemény. Itt két külön vélemény van, és valóban ez a vélemény különbség arról szól, hogy a homok és a kavics, ha egyszer le van téve valahova, azt ott hagyom-e, vagy sem? Az azért van oda téve, mert permanensen ott akarom tartani, vagy csak azért van oda téve, mert átmenetileg van ott, de én azt onnan el fogom vinni. És itt a oholész, a tisztátalanság törvényeinél az az álláspont, hogy ha ott hagyom a homokot és a kavicsot a házban, akkor még mindig, ha nem mondtam le róla szóban, akkor úgy tekintem, hogy valószínűleg el fogom vinni, tehát olyan, mintha most se lenne ott. Ez Rabbi Yossi véleménye, és mi nekünk meg a másik álláspontot követjük. És a Talmud tisztázni fogja, hogy itt ez egy félreértés, mert pont fordítva. A mi misnánk Rabbi Yossi véleménye, és a másik pedig a másik vélemény. Így Rabbi Yossi ibhasma innen lej, de ez nem lehet Rabbi Yossi, mert Rabbi Yossi pont fordítva mondta, de tánja Rabbi Yossi, mert teven ve én oszid lefanna iszaj, hukisztám afar, ubatel. Rabbi Yossi azt mondja, hogy a széna és a homok között mi a különbség? A széna, ha valóban le van rakva, akkor ritkábban van azért oda rakva, mert úgy tervezem, hogy ott maradjon. Ugye? A homok az arra való, hogy feltöltsek valamit vele, a széna arra való, hogy megegyék. Azért, hogyha a szénáról nem mondtam ki, hogy mit tervezek vele, az biztos, hogy inkább gondolom, hogy el fogom vinni, mint hogyha a homokról nem mondtam ki, hogy mit tervezek vele. És erre mit mond? Ha a szénáról kimondtam, hogy nem fogom elvinni, az olyan, mint a homok, amiről nem mondtam ki. És mind a kettő az úgy tekintető, mint hogyha már ott is maradna. Tehát a szénáról ki kell mondanom, hogy ott fogom hagyni, a homokról nem kell kimondanom, hogy ott fogom hagyni. Afarva azt lefenne is, hogy hárjukusztám teven vele egy batal, és ugyanígy fordítva, a homok csak akkor számít olyannak, hogy azt el fogom vinni, ha kimondtam, hogy el fogom vinni. A kimondott homok, vagy a homok, amiről kimondtam, hogy el fogom vinni, az olyan, mint a szén, amiről nem mondtam semmit. Okay? Tehát a homok, amiről nem mondtam semmit, az olyan, mint a szén, amiről azt mondtam, hogy el fogom vinni. A szén, amiről nem mondtam semmit, az olyan, mint a homok, amit arról azt mondtam, hogy el fogom vinni. És ez Rabbi Yossi véleménye. Tehát akkor amára vászi mántána éruvén Rabbi Yossi. Akkor ezek szerint a mi álláspont, vagy a mi misnánk, ez Rabbi Yossi. És ez pedig a másik vélemény. Okay. Ez akkor az első válasz ennek az ellentmondásnak a feloldására. Még lesz két válasz. Rav Huna Brein Rav Yossi Amar, Tuma Shabbos Karamis, Hanach Iszur Shabbos, de a Fila Árnak én Ami Batila Inis. Azt mondja, Talmud, Rav Huna Brein Rav Yossi Amar, más választ ad. Azt mondja, hogy lehet a két dolgot összehasonlítani. Ugye az egyiknél miről van szó a szombati törvényekről, a másiknél miről van szó a tisztátalanság törvényeiről. Ugye az a kérdés, hogyha valamit valahol hagyok, akkor arról lemondtam-e, azt úgy tekintem, hogy ott is fog-e maradni, vagy sem? Most mit mondtunk, hogy a mi misnákban úgy tűnik, hogyha valamit ott hagyok, lehet homok, mit tudom, az úgy tekintem, hogy ott is fog maradni. És ugye, ha nem nyilatkozom, akkor az olyan, mintha ott is ott maradna, örökre. A tisztátalanságnál meg azt mondja, ha nem nyilatkozom, akkor az olyan, mintha nem lenne ott, mintha már el is vittem volna. Na jó, de más a szombat, és más a tisztátalanság. A szombatnál az ember, amikor valamit ott hagy valahol, akkor persze, hogy lemond róla. Az ember azt mondja a Talmud, még ha a pénztárcát hagyja ott, akkor is lemond róla. Akkor természetes, hogyha nem mondtam semmit a homokról, akkor úgy tekintem, hogy ez most még ott is fog maradni. Nem így a tisztátalanságnál semmi köze a két dolognak egymáshoz, ez egyik válasz. A következő válasz pedig az még szebb, az pedig arról szól, hogy más az, amikor egy árkot töltök föl homokkal, meg amikor egy házat. Egy árkot föltöltöttem homokkal, mert fel akarom tölteni az árkot. A ház nem azért van, hogy az ember föltöltse homokkal, mert ott szeretne lakni. Tehát hiába van benne homok, valószínűleg el fogja vinni a homokat. Igen? Pláne. De mindenesetre a házban, attól még, hogy van homok, kevésbé gondolom, hogy az ott is fog maradni. Az egy átmeneti valami. Az ároknál kevésbé átmeneti. Oké. Ezzel ezt a homokfeltöltés kérdést ezt tisztáztuk. Megyünk tovább. Ugye a Talmud azt is mondta, hogy ha van egy árok a két udvar között, nézzétek meg, ugye sárgával van fölé rajzolva, ha az árkot befedem egy deszkával, akkor az a deszka az egy hídként szolgál a két udvar között. Ha az a deszka van négy tefach széles, az a minimum szélesség, hogy azt egy hídnak tekintsem, akkor az összeköti a két udvart, és ha akarom, együtt is lehet csinálni az éruvot. Össze lehet őket kötni. Amár ave, löj, sanu, elesen, asszale, rachbaj, avale, arkaja, filu, kalsó, unami. Seré, mi a taj, bárbet, fachim? Azt mondja a Talmud, hogy miről beszélünk, hogy kell, hogy négy tefach széles legyen, hogyha keresztbe rakom a deszkát. De ha csak így rakom a deszkát hosszában, most nem tudom lerajzolni, de hosszában tenném le a deszkát, úgyhogy nem ér végig, hanem csak rá van téve, mint egy ilyen ugródeszka, és ezzel leszűkítem ezt a nyílást, marad itt egy nyílás, de kisebb, mint négy tefach nyílás, akkor az már nem számít ároknak. Ugye abból indulunk ki, az árok akkor probléma a négy tefach széles. Miért? Mert azt már nehezebb átlépni. Azt már nem. De hogyha csak egy kis lyuk marad, akkor az már jó, mert az a lényeg, hogy leszűkítettem a négy tefachot. És ebben az esetben nem kell, hogy ez a szélesség nagy legyen. Most megfordítom a deszkát. Eddig így raktam, most így rakom. Akkor ez a része az előbb négy tefach kellett, hogy legyen, mert amikor így megyek, akkor egy négy tefachos hídon menjek át. De ha megfordítom, és csak le akarom szűkíteni vele a szélességét az ároknak, akkor az bármennyi lehet, az a lényeg, hogy kevesebb, mint négy tefach maradjon az árok. Az árokból. Hénysteg zutra, és zuke neged zu. Ugye azt is mondta a Talmud, hogyha van két ilyen erkélyszerű valami, ami kiáll a házakból, azokat is össze lehet kötni egy deszkával. Ugye emlékeztek? Amer ave hada már zuke neged zu, zullaj seke neged zullaj, zulla majla mi zuj nami, laj amran. Ugye mikor működik ez? Akkor, hogyha a két házban, a két háznak ez a két kiugró terasszerűsége, ez pont egymással szemben van. De ha el vannak tolódva egymáshoz képest, akár így, akár horizontálisan, akár magasságban, akkor az már nem működik, azt nem lehet áthidalni egy deszkával. Egy kivétel van. El a se jés, bén lezelezes leesett fachimával, én bén zelezes, a probléma megint csak akkor merül föl, hogyha ez a két terasz amúgy nincsen, ha ez a két terasz több mint három tefach távolságra van egymástól. Ha kevesebb, mint három tefach távolságra van egymástól, vagy akár így, akkor az eleve olyan, mintha már összenőtt volna. Ugye? Mert az lavud. Oké, ezzel befejeztük ezt a misnát, egy új misna következik. A 79-es lap A oldalának közepén tartunk. Mász bén se bén stéha cérajsz, gvajászorat fachim, marvin snáim bén marvin echad. Élu machin imikán, élu machin imikán. Nismájt a teven a szalat fachim, marvin echad, vén marvin snáim. Következő esetünk, az... mutatom, hogy néz ki. Van egy udvar, és az udvar közepén van egy szénarakás. Ez a szénarakás, ez 10 tefach magas. Minimum 10 tefach magas. Akkor ugyanígy egy elválasztást képez a két udvar között, és ezért csak külön csinálhatnak éruvot. Azt mondja a Talmud, hogy lehet hozni a bocikat, és a bocik ehetnek a szénarakásból mind a két oldalon. Ha az evés miatt a szénrakás kezd egyre kisebb lenni, fogy a fagyi. Ha lefogyott a fagyi a szénrakás 10 tefach alá, akkor az már nem egy elválasztó fa, akkor együtt csinálhatnak csak éruvot, és nem csinálhatnak külön-külön. Oké? Okay? Amara funna... Ubilvács, lehi teneszőjék kaposzévé jáhél. Ugye mit mondott a Misna, hogy Sáveszkor is, ha van egy ilyen szénarakás az udvar közepén, ami elválasztja tulajdonképpen, és két udvarra alakítja az udvarunkat, akkor az egy elválasztás. Ettől függetlenül oda lehet vinni az állatokat, és lehet őket etetni ezzel a szénarakással. Egy megjegyzést tette ehhez hozzá Ráfuna, és azt mondta Ráfuna, az ember egy dologra figyeljen. Oda viheted az állatot, és etetheted a szénarakásból, de ne vigyél egy kosarat oda, és a kosárba te belepakoljad a szénát. Miért? Mert mi lesz a probléma? Mi a probléma ezzel? Az, hogy az állat oda megy, ez egy dolog. De ha te elkezdesz belepakolni a kosaratba, és vinni a szénából, akkor nagyon gyorsan le fog fogyni a széna, és hirtelen mi fog történni? Itt csinált a két oldalán a szénának, a szénarakásnak a két oldalán két udvar külön-külön érú volt. Ha a Sábeszkor megszűnik az elválasztás, ups, akkor már ez a két érú nem érvényes. És már együtt nem tudnak csinálni érú volt, nem bejött a Sábesz. Akkor mi fog történni? Tiltásban fognak hozni vinni az emberek, mert nem tudatosul bennünk, hogy a szénarakás lefogyott. És ezért tilos tudatosan vinni a szénarakásból, mert azzal lefogyasztjuk nagyon könnyen a szénarakást, és észrevétlenül is belecsúszhatunk abba, hogy az, ami a Sábesz bejövet előtt két udvar volt, mert elválasztotta a szénarakást, az most már egynek számít. Azt mondja, a Talmud, akmi sari, ezt a logikát követem, akkor miért lenne megengedett az állatokat odavinni? Egy dolog, hogy te, oké, értem, nem viheted a kosarat oda, és mi a különbség, és az állatot miért viheted oda? Amár Ráfuna, amár Ráfuna, innen máj, mind adom ezt be, nem tudja, Gábi, ezt szavim be, Sábesz. Én már mind adom ezt be, nem tudja, Gábi, ezt mukcsa be, Sábesz. Így, hogyha odaengeded az állatot, hogy egyen, akkor ráadásul még az a probléma is megvan, hogy könnyen lehet, hogy megfeledkezel magadról, és hogyha az állat oda megy, hogy egyen a szénrakásból, egy idő után te is el fogsz venni a szénrakásból, és kézzel fogod etetni az állatot. És akkor az már olyan, mint a kosárba beleraktad volna. Most tanultuk, hogy azt mondta rá Funa Bar Hanina, máj mind adom ezt be, emtél a Gábi a Szavim Sábesz, az embernek szabad a mezőre kivinni a állatot legelni, Sábeszkor, de nem szabad a mukcéhez odavinni Sábeszkor etetni, nehogy kézzel elvegye a mukcét. Akkor itt is ugyanez a probléma. Hogy viheted oda a szalmarakáshoz, a szénarakáshoz az állatot, hogy egyen belőle, amikor kézzel neked nem lenne szabad abból venni, de hogyha odaállítod, hogy egyen belőle, akkor könnyen te is elveheted. Azt mondja, a Talmud, de kajmlebá, palvá, azlava, akla. Valóban ez nem azt jelenti, hogy oda lehet vinni, hogy egyen, csak lehet finoman arra terelni. Odaállsz az állat elé, és nem tud máshova menni, csak a szénarakás irányába, és reméljük, hogyha odaér a szénarakáshoz, akkor fog enni a szénarakásból. De konkrétan oda vinni, etetni, azt nem szabad. Lőjítele szöjjkú baszaj, teven. Azt is mondja a Talmud, azt is mondta, hogy Ráfuna, hogy viszont a kosárba nem szabad pakolni a szénarakásból. És van egy brájta, ami a következőt mondja. Ha tánya, bájse bénysték a célra és teven, me arvin snáim, vein marvin echad, zene és szeszek baszve jáhél, zene és szeszek baszve jáhél, iszmájt a teve, masszolat fakim, és nem asszolim. Oké. Nyilván visszatérünk itt erre a esetre. De most hozunk egy brájtát, ami nagyon hasonlít. A brájta a következőt mondja. Van egy udvar. Az udvar úgy néz ki, hogy itt van egy ház, itt van egy másik ház. Egy, kettő. Egyre komplikáltabb. Hát igen. Ez a hármas, négyes, ötös ház, és érvot akarnak csinálni. Most mit kell ahhoz csinálni, hogy a két társaság külön-külön csináljon érvot? Ugye ezek átjárók. De mit kell csinálni ahhoz, hogy külön tudjanak érvot csinálni? Ezeket valahogy le kell választani. Ugye? Tehát a középső házakat valahol el kell választani az udvartól. De hogyha egybeérnek az átjárón keresztül, akkor külön-külön nem tudnak érvot csinálni, csak egyben. Ugye? És mi történt itt? Itt az volt a történet, hogy a középső házban fel volt halmozva egy rakás széna. És így ez a széna az olyan, mint a folytatná az elválasztását a két udvarnak. És így az egyes a hármassal csinál egy közös éruvot, és az ötös a kettessel csinál egy közös éruvot. Oké? Okay? Erről szól a brájta. Mit mond a brájta? Ettől függetlenül, mivel ez egy 10 tefachnál magasabb fal, amit a középső házban a szénából ki lett rakva, ebből a falból szabad csemegézni. A szénából van. És mit mond a hogy? Ugye mit mond? Mi azt mondtuk, hogy nem lehet. Az előbb mi pont azt mondtuk. Az állatot oda viheted, az állat nem fog annyit enni belőle. De mit mondott Rafuna? Hogy tilos pakolni a kosárba, mert akkor el fog múlni az éru. Puk! El fog fogyni a fal. És ez a brájta azt mondja, hogy szabad pakolni. Miért? Szabad pakolni. Mi történik, ha elfogy az éru? Mindjárt az ellentmondásra vissza fogunk térni, de először folytatjuk a brájtát. Mit mondott a brájta? Kétszer túl össze. Zen, nőszen, szörökök, passzoljákem, zen, nőszen, szörökök, passzoljákem. Először is azt mondja a brájta, a hármas vihet az ő irányába, pakolhat a szénából, és vihet ide. Az ötös pakolhat a szénából, és vihet ide. Nismájt a teve mászolat fachim, de ha elfogyott a széna, és már nincs 10 tefach magas, akkor snél maszulim, akkor mind a kettőjük most tilos. Tilos vinni, tilos hozni, mert nincs már éruv. Kétszádúja isze. Mit csináljon akkor? Azt mondja, hogy lehet feloldani ezt a problémát? Noé lesz bészaj, akkor ez a hármas, vagy az ötös ugyanígy, most csak az egyik oldalat mutatom. Ez zárja itt be az ajtót, akkor így levált erről, most már ide tartozik, és mondjon le a közös területről. Sáveszkor le tud mondani a közös területről, a lemondást lehet alkalmazni, és így akkor ez az éruv is jó, és ez az éruv is jó. Oké? Okay? Ezzel fel lehet oldani a problémát. Hú asszul, ve haveroi mutor. Neki ugye tilos lesz vinni, mert ő csak azt éri el, hogy lemondott a közös területről. Neki ugye ez olyan, mint amikor egy udvaros, ott többen vannak, csináltak, érült, valakit kihagytak, akkor ő lemondhat a közös területről. Ő nem vihet be a közös területre, de a többiek vihetnek. De az összes többi, az ötös meg a kettes, azok vihetnek a közös területen. Azt mondja a Talmud, hogy Heinata, hogy mert Gajv, Sel Tevense, Weinstein, Stur, Humen, Sábesz, visszatérve arra a kérdésre, még mert a ami az elején volt, hogy ebből a közös szénából vihet a hármas is, és vihet az ötös is, azt mondja a Talmud, ugyanez a helyzet, ha van két város, a két város között van egy szombathatár. Ugye 2000 áma, mind a kettő. és pont a 2000 ámás kör végén, vagy végén van egy árok, ami teli van szénával, aminek ez a fele még beletartozik ebbe a tchumba, ebbe a szombat határba. Ez a fele beletartozik ebbe a tchumba. Semmi gond! A két város lakói vihetnek az ároknak a szénájából, ez vihet ebből az oldalból, ez vihet ebből az oldalból, és nem tartok attól, hogy össze fog keveredni, és ezek a túloldalból fognak vinni, ezek a túloldalból fognak vinni, és így a tchum sábeszekről kívülről fognak vinni. Hozzáteszem, ez nem szombaton van, hanem ünnepnapon, ugye szombaton nem szabad vinni a közterületen. De ünnepnapról beszélünk, amikor csak annyi a probléma, hogy tchum sábeszekről kívülre nem szabad hozni, nem szabad menni vagy hozni. Mindenesetre mit látok? Hogy a Brájta azt mondja, hogy ha van középen egy ilyen elválasztás, lehet belőle csemegézni mind a két irányba. Mi azt mondtuk, hogy ugyan az állatot oda viheted, de a kosárba nem vehetsz, nem csemegéshetsz. Ktani mihász, zenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenőszenő igenis, akkor itt miért nem mondjuk, miért mondjuk azt, hogy nem lehet a kosárba rakni, csak oda lehet terelni az állatot? Mi a különbség? Azt mondja, a Talmud nagyon egyszerű a különbség. Indi bájsz kivendik a tikra, ki mifhisz ninkerel a milsza, hachli minkerel a milsza. Nagyon egyszerű a különbség. Miért? Mert itt nincs egy mérőszallag, hogy látod, hogy hogy fogy a széna, és nem lesz olyan egyértelmű, hogy mikor vagy már nagyon a tiszta fához közel. Ugye? Nagy, kicsi, kisebb, még kisebb, alig veszed észre. Mert nincs egy viszonyítási pontod. Itt egy házban vagy, és a háznak a tetejéig tartott a széna. Húha, kezd fogyni. Még tudsz is csinálni egy ilyen, mint amikor a gyerekeket odaállítják a falhoz, egy ilyen jelölés, itt a tíz tefach. És akkor látod, hogy odaért, akkor azt álljunk meg. És nem fogsz belecsúszni abba a problémába, hogy tényleg, ahogy mondtad Gábor, hogy egyszer csak elfogy a fal. Nem fog elfogyni, mert látod, hogy hol van a tíz tefach meghúzva. A szabadban nem látod, és ezért könnyebben belecsúszhatsz a történetbe. Oké, akkor ezt a problémát megoldottuk. Most térjünk rá erre a brájtára. Magára erre a brájtára, ami ugye itt föl van mögöttem rajzolva. És most tételesen fogjuk végigvenni ezt a brájtát. Mit mondta brájt? Mismájta teve mászfarad fachim snéem a szurim. Ugye azt mondta, hogy lehet pakolni a hármas és az ötös közötti széna rakásból, mindenki a saját maga irányába csemegészhet belőle. De mit mondta brájta? Ha elfogyott, akkor megszűnt az éruv, mind a kettőjüknek tilos vinni belőle. Ugye, mert ez volt az, ami az elválasztást képezte, az egyes és a hármas, a kettes és az ötös közötti két udvar között. Azt mondja a Talmud, ha a szara sari, ve áfal gáv, de mi dálja tikra tuva, smáj mina, mechicas, én nem magiasz le tikra, smá mechicas. Kérdés. Emlékeztek, hogy egy pár nappal ezelőtt, már itt tanultunk a zsinagógában, arról volt szó, hogyha van egy ház, amiben ilyen kis flakok vannak, a családok ilyen parapetfallal elválasztva laknak egymástól. És az volt a kérdés, ezek a falak nem mennek fel a tetőig, a ház plafonig, csak egy ilyen elválasztó. Az volt a kérdés, hogy egy mechica, egy elválasztás, ami nem megy fel a plafonig, az egy elválasztása vagy sem. Emlékeztek, vitatkozott Bét Sámály és Bét Hillel, hogy külön kell, hogy részt vegyenek az érukban. Együtt kell, hogy részt vegyenek az érukban. Most mit látunk ebből a brájtából? Hogy mi a lényeg, hogy a házon belüli szénarakás, ez a szénarakás, ami elválasztja ezt a területet és ezt a területet, az legyen 10 tefach magas. És az nem érdekes, hogy amúgy a plafon hol van. Magyarul mit látok ebből? Hogy egy olyan fal is, egy olyan elválasztó fal is, ami nem ér föl a plafonig, ha megvan a 10 tefach magassága, az egy fal. Értitek a... Azt mondja a Talmud, amára báje, halkabe bájsla is, haszer másra ezt kinnan, ve teven a szara, ve a funa már, brej nem is, amara, fila téma, be vejsz a szara, ve teven síva, a másod a kalpakat, és lejtsük el a vudam. Azt mondja a Talmud, tudjátok, miről van szó itt? Mutatom oldalnézetben. Valójában nem biztos, hogy ebből ki lehetne következtetni, hogy egy fal, ami nem ér föl a plafonig, az egy, az egy fal. Miért? Mert lehet egy mekkora házról beszélünk, egy 13, egy nagyon kis ház, 13 tefach magas ház, és a benne lévő szénarakás az 10, meg egy kevés. Akkor a szénarakás és a háztető között mennyi van? Így van, akkor az lavud. Akkor az már olyan, mintha összeérne. Ez az első vélemény. Ez a Bájev véleménye. Funa Bréd Rav Jishua azt mondja, hogy nem, lehet, hogy még tovább megyek. Ez 10, ez meg 7,1. Ugyanaz a logika. Értitek? De a lényeg az, hogy ebből nem tudsz ott kikövetkeztetni, hogy egy fal, ami egy házon belül van, akkor is fal, hogyha nem ér föl a plafonig, mert lehet, hogy egy olyan falról beszélünk, ami ugyan nem ér föl a plafonig, de majdnem fölér a plafonig, és olyan közel van a plafonhoz, hogy az lavud. És amikor ez lejjebb menne, akkor megszűnt falnak lenni. Oké, mivel folytatta? Közben lapoztunk a B oldalra. Mivel folytatta a Talmud? És itt két vélemény van. Van a Bája véleménye, ami azt mondja, hogy a ház az 13 magas, a fal a 10,1 magas, és van a Funa Bréd Rav Jishua, aki azt mondja, hogy a ház 10 magas, és a fal az 7,1 magas. Azt mondja a Talmud, Bistém a lábája, Heindek tani más szara, Rav Funa Bréd Rav Jishua, Mája szara, amit Mája szara. Azt mondja a Talmud, oké, a logikát értem, a Bájénél ez teljesen stimmel is, a szövegezéssel is. Miért? Mert mit mond a Talmud, a Brájta úgy fogalmaz, ha lejjebb megy, mint 10, a szénarakás, akkor az már nem jó. Itt világos is, a ház 13, ez kicsit több, mint 10, ha lejjebb megy, mint 10, az nem jó. De a Hunabdrei Rav Jishua szerint, ahol a ház 10, és a rakás csak 7, egy kicsit több, mint 7, akkor nem azt kellett volna mondani, hogy lejjebb megy, mint 10, hanem azt kellett volna mondani, hogy lejjebb megy, mint 7. Azt mondja, Talmud nem. Ez úgy kell tenni, ha lejjebb megy, és már nem meg összességében 10, mert már a plafontól több, nagyobb távolságra van, mint 3, és azért nem ér össze, és azért olyan, mintha már nem lenne 10. Ez nem egy fontos megfogalmazás, de ez a lényeg. Oké? Megyünk tovább. Mi történik akkor, ha visszamegyünk a felülnézetből? Mi történik akkor, hogyha elfogy az a szénerakás középen? És néma szurim, mind a két társaságnak tilos hozni-vinni. Ugye? Van egy probléma. És csodálkozom, hogy ezt a kérdést az itt lévő nagy közönség az nem tette föl. Ugyan mennyiségben nincsenek sokan, de minőségben több ezren vannak. Nem akartátok. Nem akartok zavarba hozni, ugye? Mi a helyzet akkor, és erről már volt szó, mi a helyzet akkor, amit csináltunk egy élőt? És útközben valami megváltozott. Tehát Sábesz előtt csináltunk egy élőt, és most megváltozott a képlet, bejött egy új lakó, mondjuk. Mi azt tanultuk korábban, hogy a legtöbb vélemény szerint az éruvat, amit megcsináltam Sábeszelt, az már egy jó éruv, az már úgy marad. Hiába jött be egy új lakó, ide költözött egy új lakó Sábeszelt, akkor nem tudtunk éruvat csinálni Sábeszelt. Mindegy, az éruvat már megcsináltuk. Ez viszont, amikor azt mondom, hogy ha ez megszűnik, akkor nem jó a két éruv. Miért nem jó? Mert ennek az udvarnak, aminek előbb csak két lakója volt, most lett 4 lakója, és úgy, ennek az udvarnak, aminek 2 lakója van, most lett 4 lakója, ugye? Összefolyt a kettő. És ez egy probléma. De miért probléma? Mitől problémásabb ez, mint amikor van egy udvar, ahol van 4 lakó, és bejön egy 5. sábeszkor, és azt mondtuk, hogy ha a 4 lakó megcsinálta az éruvat sábesz előtt, nem érdekes, hogy bejött egy 5. lakó sábeszkor, mert az éruvat már megcsinálták. Mit fog mondani a Talmud? Igaz. Jogos ez a kérdés. Itt nem arról beszélünk, hogy Sábeszkör történt mindez, hanem Sábesz előtt. Sábesz előtt fogyott el a széna, És ezért most már csak együtt lehet csinálni az éruvat. Összesen szóval nem teljesen értem. Sábesz előtt, de ők nem vették észre. Csak így tud kijönni. Hát Sábesz előtt elfogyott a széna, de ők még arra hagyatkoztak, hogy van elég széna, és ők nem vették észre, hogy már Sábesz előtt elfogyott a széna. Tehát amikor bejött a Sábesz, már az éruv nem volt érvényes. Mert hogyha a Sábeszkor fogyott volna el a széna, akkor a Sábesz bejött el, akkor ők még egy érvényes éruvat csináltak. Itt viszont az önakaratokon kívül már a Sábesz bejöttelekor sem volt megfelelő a feltételrendszer az ő éruvjukhoz, és azért már az éruv eleve nem volt jó. Oké. Mit mond, hogyan folytatta a Brájta? Azt mondta, a Brájta kétszádó isze. Ebben az esetben mit kell csinálnia? A hármas noyeles beiszaj, becsukja az ajtót, bezárja az ajtót az egyes felé, és a ötös meg a kettes felé lemond a közös területről. Oké? Azt kérdezi, a Talmud tarti? Minek mind a kettő? Miért kell, hogy le is mondjon és be is zárja az ajtót? Miért kell? Elég lenne csak itt ebbe az irányba lemondania, és itt minek kell ezt itt bezárni? Azt mondja, a Talmud miért kell ezt bezárni? Mert ő most már ide tartozik, és annyira hozzászokott, hogy ide is visz hoz, hogy el megfeledkezhet magáról. És ez a bezárás, ez az ajtóbezárás, ez egy biztonsági művelet. De valójában a lényeg az, hogy ő ide tartozik, és ide felé lemondott a közös területről. Vehaveiroj! Egy másik vélemény szerint pedig vagy-vagy. Vagy bezárja, vagy lemond. Mindegy, most nem. Oké, megyünk tovább. Hú asszul, vehaveiroj mutar. Azt mondja, és mit mond a Brájta, hogy ebben az esetben ő bezárta az ajtót. Erről a területről, a közös területről lemond. Akkor ő mit tud csinálni? Ő nem vihet ide, mert ő lemondott a közös területről. A barátja vihet. Ugye az ötös meg a kettes vihet. Oké? Azt mondja, hogy mi ebben az újdonság? Ez selbstverständlich. Ez magától értetődő. Azt mondja, a Talmud psita. Lajcriha, de hadar idach, batilele chavré, de akkor más melan, de én me vátni, me chőzni, me vátni. Oké, mit mondja a Talmud? Igazad van, ez egy magától értetődő dolog, ugye? Azt már nagyon sokszor tanultuk, hogyha valaki lemond, ha van egy közös udvar, és ő lemond a közös területről a többiek javára, akkor a többiek használhatják a közös területet, ő nem használhatja a közös területet. Ugye ez teljesen magától értetődő. Mit akar itt a Talmud mondani? Hogy emlékeztek, fölmerült az a kérdés, hogyha van egy közös udvar, és először lemondok én a közös területről, hogy ti használhassátok, utána ti lemondtok a közös területről a javamra, hogy én használhassam. Lehetek lemondani, és úgy aztán a másik irányba lemondani. És erről volt egy vita. Ezt nem egy-két héttel ezelőtt tanultuk. Mit látunk ebből? Hogy azért mondja a Talmud, hogy ő lemondhat ezeknek a javára, és onnantól fogva ő nem használhatja, és ők pedig igen, mert egyben azt is akarja mondani ezzel a Brájttal, hogy nem lehet visszafordítani a lemondást, és nem lehet azt mondani, na jó, egy fél órára lemondtál te, most meg lemondunk mi. Oké? És ezt akarja mondani, és ezért hangsúlyozta ezt így ki. Utolsó rész a Brájtának, Heinataimimre, Gövsel, Tevensebe és Tchumé Sábesz. Azt mondtuk, hogyha van egy szénarakás két város között, pont a Tchum Sábesz két oldal közé esve, akkor mind a két város a saját Hum és Sábesz jába eső részből csemegészhet, jomtövkor, azt mondja, hogy miért kell ezt mondani, ez teljesen értető, lőjt szliha, de rábe kiva, de amát Hum és Humund a rájszem, már oda tejmel ligzel, dílme, asszillek, luffeik, a más melan, azt mondja, hogy azért kell ezt hangsúlyozni, mert még, ugye emlékeztek, és akkor most jön a tálas kérdés, a Hum Sábesz, és ezt mondom a Facebookon követők felé is, a Hum Sábesz, a szombati határ törvénye, az egy tórai, vagy egy rabbinikus parancsolat? Ugye? A többségi vélemény szerint ez egy rabbinikus parancsolat. A Rabbi Akiva szerint ez egy tórai parancsolat. És azért mondja ezt a misna, mert azt akarja, hogy még Rabbi Akiva szerint is, aki szerint a Tchum Sábesz ez egy nagyon szigorú tilalom, mert egy tórai parancsolat. Még szerinte is megengedett, hogy mindenki a saját oldalából csemegézzen, és nem tartok attól, hogy esetleg át fog nyúlni a túloldalra, és a már a Tchumsáveszén kívülről fog hozni valamit. Oké. Ezt a kérdést is lezártuk, és most a tanulás végén egy új mistát kezdünk, ami arról az alaptézisről, alapkérdésről szól, hogy hogyan kell csinálni a situfot. Emlékeztek, mi ez a situf? A sikátorok közötti éruv. Ugye? Azt mondtuk, hogy igazából két kifejezés van. Az éruv hacérojsz, az udvarok közötti éruv, az amikor egy udvaron belül van több ház, és ők vonják magukat egybe. A situf az az, amikor van egy közös mavaj, egy sikátor, és arra néznek udvarok, és ezeket az udvarokat vonjuk egybe. Tehát a situf az a sikátornak az éruvja. Azt mondja, a Talmud 200 mistát filmben ma vagy, hogyan kell csinálni egy situfot? Hogyan működik a gyakorlatban? Mi a teendő? Elvileg mi lenne a teendő? Hogy van egy nagy hordó, körbe megyek minden udvarnál, és a Schwarzék is beleraknak egy kis kaját, a Kónék is beleraknak egy kis kaját, a Grünék is beleraknak egy kis kaját, a Szántóik is beleraknak egy kis kaját, mindenki belerak egy kis, a Wagnerék is beleraknak egy kis kaját, mindenki, Stieberék is beleraknak, Grisztelék is, mindenki belerak egy kis kaját. Ez egy megoldás. Van egy másik megoldás is, sokkal egyszerűbb. Fogok én egy kaját, egy hordóban, oda megyek a egyik családtagomhoz, és azt mondom, vedd ezt át tőlem mindenkinek a nevében. És mostantól az a kaja, ami itt van, az olyan, mintha azt mindenki egybe rakta volna egybe. Én odaadom ezt a kaját, és ez mostantól mindenkinek a közös étele. És ezt még a saját családtagommal is át tudom vetetni. Fogom a hordót, és azt mondom, ebben a hordóban a kaja az mindenki, aki ebben a sikátorban lakik, és ezt odaadhatom, vagy ezt nekik adhatom, valakinek a révén kell nekik. Tehát valaki kell, hogy őket képviselje, ugye? Ezt csak fölemelem, és azt mondja, hogy legyen mindenki, az nem jó, mert a történetnek csak az egyik oldala van meg. Én ezt felajánlottam, de ők nem fogadták el. Mert valaki kell, hogy képviselje őket is, de valakinek ezt el kell fogadni. Ki az a valaki? Egy képviselőjük. Ki tudja őket képviselni? Bárki. De még odáig is elmegyünk, hogy ez a bárki, ez lehet a saját fiam. A saját feleségem. Nem kell, hogy az valóban egy másik udvar lakója legyen, hanem a saját udvarom, saját házam lakója is lehet. De ki lehet ez csak? Egyéb nagy bitőjak dojni, csak nagykorú fiam vagy lányom. Egyéb sif haszolja ivri vagy de istaj, ugyanígy a feleségem. Sőt, még lehet a héber szolgám is. De nem lehet, aval én nem zákel le egyéb bitőjak tánim, de nem lehet a kiskorú gyermekem, fiam vagy lányom, és nem lehet a kánánita szolgám, mert azok nem egy önálló jogi személy. Nem egy önálló jogi személyiség. Oké. Akkor megbeszéltük, a misna azt mondta, hogy van egy hordó, és abban van az étel. Ezt odaadom valakinek, és azt mondom, figyelj, ezt vedd át mindenkinek a nevében. Mit kell csináljon az illető ezzel a hordóval? Amarevi huda, havisesitú fémbe vajsz, tariklák bi, amin a kárke tefach. Nem Juda azt mondta, hogy ezt a hordót föl kell emelni egy tefachnyira legalább a földtől. Ugye a talmudi jogban azáltal egy ingóság azáltal válik az enyémé, hogy azt elmozdítom. Ha lehet, fölemelem, az a legjobb. Ha nem lehet, mit tudom, ez egy bárány, vagy nem tudom, egy marha, vagy valami hatalmas dolog, akkor legalább elhúzom, magamhoz húzom, vagy mit tudom én. És ebben az esetben itt ez a hordó, ezt emelje föl legalább egy tefachra a földtől. Ennek kapcsán mondta Rave, hogy két dolgot tanítottak a pumbelitai öregek. Az egyik ez volt, hogy ezt a hordót az étellel, a situfhoz föl kell emelni egy tefachnyira. Idach, és egy másik dolog, amit tanítottak, ha meg kádés, im tam, lej lugmav jaca, vim lav lajaca, az arról szólt, hogy a kidust, amikor csináljuk, sábeszkor, a sábesz bejövetelekkor, mennyit kell inni a borból ahhoz, hogy a kidus érvényes legyen, mit mondtak a pumbelitai öregek, hogy legalább egy fél pofazacskónyit, egyre vízt, bort kell inni. Ha nem ittam annyit, akkor a kidus nem érvényes. ez egy külön kérdés, akik jártak gyerekkoromban, ugye még sok hagyományos magyar közösség volt, és akkor mindig a kidust reggel, a Sábesz reggeli kidust, azt nem borra csinálták, hanem egy kis pálinkára. És akkor mindenkinek ki volt osztva, biztos ti is emlékeztek a, nem tudom, a Nagyfuvarosba, vagy a Visegrádiban nem, de mondjuk a Dezsefibe, még a Vasváriba is voltak ezek a kis kupicák, és mindenki mondta, se hákolni, amit van, és mindenki volt belőle egy kicsit. És a probléma az az, hogy itt nincsen, aki a kidust csinálta, nem ivott egy egész fél pofazacskor, csak egy kortnyit ivott. És ez valóban egy probléma, ezen a legtöbb helyen ezt nem szokták elfogadni kidusnak. Az egyetlen oka, hogy ezt miért Magyarországon miért csinálták, mégis mert ez a szombat reggeli kidus. És reggel a kidus az nem egy tórai kötelesség, csak este. És ezért reggel ezt elnézték, hogy így menjen, emlékeztek, volt a kis szilvapálinka és a fullasztós süti. És az, igazán a fullasztós süti az a sárga, borzasztó sütemény volt, mint az ember olyan szárazott, hogy a torkán ragadt és megfulladt tőle, és volt, amikor fejlődés volt, akkor volt fullasztósöti fokrémmel, édes fokrémmel. Akkor ez a, volt ez a sütemény, és annak a tetejére még rákenték azt a fehér, ehetetlen ízű édes, olyan volt, mint a fokrém. Igen, tehát azt vizuálisan elég gyenge volt. Nos, és akkor ott a kis kupicákra mondták a kidust, azt mondták a pumpenitai öregek, a kupicára nem lehet kidust mondani, legalább egy fél pofányi inni kell a kidusból. Amarav viva, ha nami szabi pöpundadita amri nuhod, amarav jihuda amar smuel, oiszme durala hajbe sábesz. Mert arra van szó, hogy mit tanítottak a pumbeditai öregek. Én mondok nektek még valamit, amit mondtak. Az a pumbeditai öregek azt mondták, hogy egy szülőasszony, szülőasszonynak mondják? Az, aki éppen szülés közben van. Szülőnő, az olyan, mintha életveszélyes beteg lenne, és ez a sábeszkon is egy nagy tűzrakás lehet neki a kemencé, a tűzhelyen rakni, hogy átmelegedjen, a hideg az veszélyes. Szavur mi na lehája in lehaj lehaj, míg se is samim in, bőjjsze hamalaj. Ebből úgy lehet érteni, hogy a pumbeditai öregek azt akarták ezzel hangsúlyozni, hogy csak a szülőnőnek lehet ezt a tűzrakást sábeszkor megrakni, de egy sima betegnek nem, és csak a hideg évszakban lehet, de a meleg évszakban nem. Itt már amarab hiába rávina, mert Smuel, hikiz dámlin itt sztánon, ne iszom, durab a sávasz, a filobot kufa sztámoz, ezért mondta azt, hiába, hogy nem. Ha valaki vért vett, vért, hogy mondtátok a múltkor itt a facebooki kommentelők nézőim között egy komoly diskurzus alkotó, ezt hogy kell mondani, vért csapolt, azt hiszem, az a jó kifejezés, piócákkal vért csapoltak, és azt úgy gondolták, hogy egy kis jót tesz a vérkeringésnek. Ilyenkor a immunrendszer legyengül, és megfázhat az ember. Ha valaki vércsapolt és nagyon fázik, akkor nagy tüzet lehet neki rakni sábeszkor, még Tamusz hónapjában is, ami a legmelegebb nyári hónap. Magyarul mit látok ebből? Hogy lehet tüzet rakni nem csak a szülőnőnek, hanem bármilyen betegnek, akinek a legkisebb esély van arra, hogy veszélyes legyen a betegség, és ez nem nincs lekorlátozva a téli évszakokra, hanem a nyári évszakban is lehet. Amara mémar, ha nem is szabad, de pumbe diszamról, de itt már észvia sör a sztám. Tegnap tanultunk az aséra fáról, emlékeztek? És ma megint tanulunk az aséra fáról. Egy utolsó törvény, ami fönnmaradt a pumbeditai öregektől, hogy honnan tudom, hogy egy fa az aséra fa. Aséra fa azoknak, akik nem voltak itt tegnap, ugye az a fa, amit bálványként tiszteltek. Ez egy ókori bálvány volt, az aséra fa, és ezért volt tilos fát ültetni egyáltalán a Szentély hegyre, a Szentély dombra, a Moria hegyére, hogy nehogy valaki félreértse, hogy ott ez valami istenként kell tisztelni. Honnan tudom egy fára, hogy aséra fa? Kimegyek a zsinagóga elé, itt van négy fa, ez elég nagy gond lenne, ezek aséra fák lennének. Honnan tudom, hogy egy fa az aséra fa, vagy sem? De itt már ézői aséra sztám, honnan tudom, hogy egy fa? Az aséra fa, amer ráv, kolosom és sarszjával idegül, ulim, saimlin, aiszab, véntajámi, mert például. Azt mondta erre Ráv, onnan tudom, hogy a bálványimádók ott állnak, és vigyáznak rá, és tiltják, hogy a gyümölcséből legyél. Ugye olyan, mint a Indiában a tehenek. Senki nem mondja, hát hozzájuk, átmegy az úton, egész a forgalom megáll, ez legalább nem mozog ez a fa. Akkor ezzel nincs gond. De ha nagyon tisztelik, és azt mondják, hogy ennek a gyümölcséből nem szabad enni, akkor ebből kiderül, hogy ezt istenként tisztelik, az egy aséra fa. Különben az is kiderül, ez számomra eddig nem volt világos, hogy az aséra fa az nem egy bizonyos típusú fa, tehát nem az van, hogy nem tudom én, a zöld akác, az aséra fa, vagy nem tudom én, a birsalma, az aséra fa, hanem gondolom, bármilyen fát kinevezhettek bálványnak, honnan tudom, hogy, és azt hívjuk aséra fának, honnan tudjuk az aséra fa, hogy látjuk, hogy úgy tisztelik, hogy körbeveszik, és nem engedik az embereket közel hozzá, nem engedik, hogy egyél a gyümölcséből. Shmuel amar ki gaynda amri hani tamre shichla devei nitzrifi. De shasul abiyam chagom. Shmuel egy kicsit megengedőbb volt, azt mondta, hogy, vagy nem tudom, hogy megengedőbb, más véleményen volt, ő azt mondta, hogy például azt mondják, nem, pontos szigorúbb volt. Azt mondja Shmuel, nem kell, hogy úgy lássam, hogy úgy őrzik a fát. És hogy jaj, csak közel ne menj, csak ne egyél a gyümölcséből. Ha már csak annyit mondanak, hogy ennek a fának a gyümölcséből, a datójáiból, vagy fügéiből fogunk csinálni, nem, datójáiból, fogunk csinálni datójasört, amit a Nitzrefi bálványtemplomba fogunk fogyasztani, az már egy ásera fa. Hiába ott van szó fogyasztásról, de megen van említve, hogy ezt a nem tudom, milyen bálványimádó templomba fogjuk fogyasztani, az már ásera fa. És ennek kapcsán azt mondták, amrül és szabidat a pumbeditai vének, hogy Shmuelnek van igaza. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap reggel folytatás következik!